hogy itt egyszer csak elkezd kibővülni a rólad alkotott képem, ez az egyik. A másik, a gyönyörűség, hogy amikor fejlesztem a másikról alkotott képemet, ahogyan létrejön egy bővülése a rólad alkotott képnek, önmagából, ha egészséges a lelkem, egy kicsit is, önmagában benne van egy új cselekvési repertoár. Magától. Magától. És ahogy én egyszer csak, a kép miatt már nem látlak ugyanolyannak, magamból is egy másik képet is képes vagyok, ezekre a helyzetekre, milyenkor ezekben a helyzetekben sose láttam magamat, hogy miért jön ide a gondoskodó anya, miért a viperát te? És magamtól tulajdonképpen akarom őt dédelgetni. Tulajdonképpen ez jut eszembe, úgy szeret. Hát, és eszembe jut az, amikor szerelmesek voltunk, hogy milyen jól esett neki, hogy tulajdonképpen milyen érdekes. Most jut eszembe, hogy szokta, a férjem csak azt akarják. De hogy mennyire szerette a férjem, hogy egyszerűen csak úgy a fejét az ölembe fektette. Hogy ez szólt, hát akkor órákat beszélgettünk így. Nekem mi háttal a falnak ő, ölébe is így, tényleg. Hát most jut eszembe. Hát tényleg a férjem egy ilyen. Hát ezt teljesen is felejtettem. Tehát az első, megváltozik a kép. És ha megváltozik a képem rólad, magától létrejön egy új cselekvési késztetés. Ezt gyönyörűnek látom. És fordítva is, itt a férfi, és egyszer csak látja, hogy az a kislány az a valaki, akire fütyülnek. Hogy egy... Hogy lehet egy ilyen kislányt nem észrevenni? Hát eszembe jut, amikor szerelmes lettem belé, érted? Hát a legnagyobb gyönyörűség után egy csak fölfedeztem egy gyönyörű nőt. Haj, hát mit nem lehet látni őt? És megváltozik a feleségemről alkotott kép, mert én itt egy vadállatot látok. Egy vadállatot. Egy vadállattal nem kötök kompromisszumot. Hát mit simogassak egy vadállatot? De most nem annak látom. És amikor egyszer csak megváltozik a rólad alkotott képem, mikor bővül ez a kép, magától jön egy újfajta cselekvés. Ez gyönyörű. Gyönyörű. Mert egyébként meg mi szokott lenni? Ugye az szokott lenni, hogy egymás agyára megyünk, megőrülünk, és akkor jó, advent, jó van, advent, gyere a kék szék, lila, advent, jó, advent, itt vagyok, most én vagyok a férfi advent, a férfi adventje 2017, jó, megpróbálom megfogadni, hogy jó van, akkor nem megyek ki, jó van, akkor nem megyek ki. Ó, megfogadom, mert olvastam a Gottmanbe, hogy nem. Nem tudom, hogy fog menni, uram, segíts, elmegyek Rorátére. Nem, mert hétfőket szerdán megyek Rorátére, hogy uram, segíts. Elkezdünk megpróbálni erőnek erejével valami hősies, valami olyat, ami amikor majd benne leszünk, és a feleségem kiabál, azt 5 másodperccel bírom tovább. De tényleg 5 másodperc, nagy dolog. És akkor karácsonyra bejössz, és akkor betérdelsz a gyóntatóba, és majd elmondod, hogy ó, hát nem sikerült a feleségem, hogy szoktátok mondani mindjárt? Érzéketlen voltam a feleségemmel 2-szer. Naponta. Tényleg hozzá kell tenni, hogy hányszor egy rendes gyónásba, csak hogy elnagyolod. 2-szer naponta. És akkor, de azért, hogy rögtön már a gyóntatóba is ideges leszel. Hát, hogy visszaemlékszel rá, hogy voltál akkor érzéketlen, azt mondja, jó, atya, tudnám mondani, hogy mikor, de tudom, ez egy gyónás, és akkor ezt most nem mondjuk. Jó. Lesz elég tétel? Mondjuk neki kéne adni 2-szeresen. hogy tulajdonképpen az történik, hogy tele vagyunk aztán jó szándékkal, ugye, mert 10 év és 20 év, és a nő is, hát a nő is megfogadja, az tényleg nem kiabálok, advent. És te is pont 5 másodperccel tovább fogod bírni. Megnézed, nézed a meccset, azt mondod, eldöntöttem, nem kiabálok. Ránézel az arcára, hogy ilyen bambán, és ezt úgy hívják, hogy szenikus inger, de most ez lényegtelen. Plusz 5 másod, és akkor te is, te sírsz, mert te egy nő vagy. Kiabáltam. Gyerekekkel jó vagyok. Nehogy valami bántást vegyetek ki ebből. Azt akarom érzékeltetni, hogy 10-20-30 évig nem egyszer hasztalan küzdelmeket folytatunk. Mint amikor tulajdonképpen szinte minden nap, minden este hőssé kellene válnunk. Egy hőssé, aki bírja, hogy semmibe veszik, egy hőssé, aki mint a vértanú, akit bánthatnak és kaszabolhatnak, és most hal meg, és ő mukkanás nélkül. Hát ki bírja azt? És csak visszatérek, van drámaian dobok. Nem, hogy van egy olyan, hogy onnan indultunk, hogy az önmagunkról alkotott kép. Belevehetjük azt is, hogy a másikról alkotott kép. Hogy az a gyönyörűséges, hogy egyfelől megőrülünk, hogy senki ne nyúljon a magabról alkotott képhez. Bele ne piszkáljatok! De a másik, hogy amikor képes vagyok megengedni magamnak, hogy bővüljön a kép a másik emberről, akkor a cselekvési késztetés, a repertoár magától megy. Az derül ki a kutatásokból, hogy ezekben a helyzetekben, amelyekben jó beszorulunk, 50% magától megoldódik. Ha képes vagyok a másikról alkotott képemet kibővíteni. Anélkül, hogy bármi más csináltam volna, a belső képen bővítése megváltoztatja az életet. Ezt csodásnak látom. Ráadásul ez eredményes. A 30 év őrület, amit csinálok, a bűntudat fönt, az élet kedvünk elmegy. Most hozzátennék még valamit, amiről sosem szoktunk beszélni. Ez pedig az, hogy egy élményemet mondanám. Elég drámai volt, szoktam, egyszer-egyszer emlegetem nektek. Érkezett hozzám egy prostituált. Azt mondja, hogy hát tulajdonképpen ő nagyon rosszul van, ez Óbudán volt, hogy ő nagyon-nagyon rosszul van, és hát tulajdonképpen a stricie hozta el, ott van a nagy fekete mercibe, ott áll a plébánia előtt, mert mondta, hogy megvárja, míg végez. Tényleg így volt. Szóval, és azt mondja, hogy tulajdonképpen ő hallgatott tőlem előadásokat, és hogy a stricie látta, hogy már tulajdonképpen dolgozni se tud, hogy ez a dolgozni, ez óriási idézőjel. És hogy a stricia azt mondta, hogy hát most, hát akkor tessék, akkor mit akarsz? És azt mondta ez a prostituált, hogy el akar hozzám jönni. És leült, és elkezdett beszélni. És hogy beszélgettünk, hát egyrészt vele voltam, másrészt meg az atyamnak egy 10%-a azzal foglalkozott, hogy és mi lesz, ha mondjuk itt rájön, hogy ezt abba hagyja? Hát mi lesz én velem? Hát természetes élesztő ösztönök működtek benne, mert megnéztem az óriási fekete mercit ott a plébánia előtt. Hát ez jó, ez igaz, egy ilyen kétesélyes dolog. Mindegy. Szóval,
Azért kirakom ezt a széket, a természetes életösztön. Azért is, mert egyszer csak a következőt mondja. De Feri, képzeld el, hogy hát a stricimet elvágta a torkom. Akkor néztem rá, gondolom, nem ülök át. Azt mondja, hát igen, egyszer képzeld el, hogy úgy fölbosszantottam, de annyira, hogy szegény úgy kiakadt, de most így mondta, szegény, annyira kiakadt, képzeld el, hogy egyszer nem tudott már más csinálni, mint hogy elvágta a torkom. Tehát elég súlyos volt, és akkor fogtam, így ömlött a vér a torkomból, és akkor az úgy látszott, hogy úgy egy kicsit megijedt, hogy aggódott értem, ez nagyon jól esett, hogy láttam, hogy aggódik értem. Hát ezt nem is tudom, mikor láttam utoljára, hát ezt nem szoktam látni. És tudod, olyan bűntudatom lett, hogy képes voltam ennyire fölidegesíteni, hogy szegénynek ezt kellett csinálni. És aztán végighallgattam, hogy végül is aztán beültek a nagy fekete mercibe, ő fogta a torkát, hogy ne vérezzen el, és bementek az intenzívre, és nem összevarták, amit össze kell a légcsövével együtt. Miért mondtam el ezt a történetet? Láttátok-e, hogy ez a hölgy, ahogy beszélt, és ahogyan érzékelte ezt a stricit, az teljes realitásvesztés volt? Ő azokat az elemeket zárta ki a másikról alkotott képéből, hogy hát tulajdonképpen a borzasztó részt teljesen kizárta, az agresszív részt teljesen kizárta, a bántalmazó részt teljesen kizárta. Ő föntartotta, így tartotta fönn, a elvágott torkát fogva tartotta fönn azt a képet, hogy ő itt egy jóságos ember. Őrizte az együttérzést a szemébe, meg azt, hogy tényleg, hogy idegelhettem föl ennyire szegényt. Ez nem maradt más választása. Tehát egy kiszolgáltatott férfi, mert nem maradt más választása. Nem csak pozitív tartalmakat vagyunk képesek egyáltalán nem észlelni, hanem negatívokat is. Tulajdonképpen ez bármilyen tartalom lehet. Csak próbáltam most két végletben megmutatni, hogy nem egyszerűen arról beszélünk, hogy mindig akkor fedezzek föl egy újabb pozitívumot, hanem hogy, és akkor ez a tudás is már a tiétek, csak megint utalok, és akkor valahogy mint hogyha rendeződne egy csomó minden ismeretünk, a johári ablak. Ugye megvan, hogyha hagy hozzam ide, akkor egyszer csak most egy rendszerbe kerül. Hogy az önismeret nem az, hogy belenézek a tükörbe, és akkor hát nem egy matyó imzés. Az a csicske egész jó. Hogy az önismeretnek nem ez a természete. Hogy az önismeretünk természete az, ugye így mondja, John és Harry, ettől johári ablak. John és Harry találták ki. Az egyik, hogy van egy olyan rész, hogy én ezt tudom magamról, de te nem tudod rólam. Van egy olyan rész, hogy ezt te tudod rólam, de én nem tudom magamról. Van egy olyan rész, hogy ezt én is tudom magamról, meg te is látod rólam. És van egy olyan rész, hogy ezt se én, se te nem tudjuk rólam. És attól ablak, hogy az ablaknak a négy szeme, ezért lett ablak. És az derül ki, hogy amikor szeretnénk bővíteni a képet, azért, mert a másikról alkotott képünk realitáshoz való bővítése, az a következőt csinálja önmagában is. Egyszer csak kisebb lesz az a rész, hogy én ezt látom magamról, de senki más ne tudja. Emlékeztek a fiatalember, aki két világban élt. De ha ez a kép bővül, én is tudom, te is tudod, én is látom, te is látod, ugyanazt látjuk, realitásnak megfelelően, akkor csökken az a rész is, amit így neveztünk meg, hogy hát te látod rólam, de én teljesen vak vagyok rá. És ahogy ez a kettő csökken, ez bővül, Tulajdonképpen a legnagyobb jó, hogy egyre csökken az a rész, amit se én, se te nem ismerünk belőlem. És minél nagyobb lesz az, hogy te is látod rajtam, én is látom magamról. Igazítjuk a realitáshoz. Így a szabad cselekvés tere kibővül. Nyilván ennek ugye mekkora kerékkötője az, hogy két világban élek. Én tudom magamról, ez eszembe sincs, hogy bárki más tudja. Akkor föntartok egy brutálisan kettévágott önmagamra alkotott képet. Szóval nem az a cél, hogy minél több pozitívat lássak meg a másikban, hanem hogy minél reálisabban lássam. Ez a cél. Cél? Hát nem, ne nevezzük célnek. Ez egy jó folyamat. Azért, mert minél reálisabban látlak téged, annál természetesebben reális cselekvési modellek és minták és készségek jönnek maguktól. Ha ez a prostituált nő egyszer csak fölismerné ebben a striciben, hogy ő ez egy bántalmazó, ez egy brutális agresszor. Abban a pillanatban, ha ezt ő így meglátná, tudná, mit kell csinálni. Azért nem csinálja azt, ami, ahogyan megvédhetné magát, mert ezt nem látja. És ezért beszéltünk most erről a szándékos vakság témájánál. Hogy ezért egyáltalán nem olyan könnyű, hogy itt tudjunk lenni nagyon sokat, és megengedjük magunknak azt, hogy te lássál minél többet belőlem, és megengedjük azt magunknak, hogy én minél többet lássak magamból, és hogy ez a két kép egyre közelebb legyen egymáshoz. Ez nem szíves, ez kockázatos. Hát van, aki pszichotikus lesz, van, aki terápiára szorul majd. Értitek? Most persze, hogy nem erről van szó, csak hogy a tétje, hogy az emberi lélek, hogy őrzi a képet. Ha. Még egy valami, hogy ami visszatérek a kölcsönös neurotikus allergia képéhez, hogy ez egy annyira elviselhetetlen állapot, ez egyszerűen elviselhetetlen. Biztos ismeritek. Elviselhetetlen. Ilyenkor gondoljuk azt, hogy az egésznek azon nyomba véget kell vetni. Egyszer ez maga a merő szenvedés, és már mindent megpróbáltunk. Mindent. Advent, rorate, böjt, ima, el camino. Ott is. Ment és nem kiabálok a férjemben. Nem, nem. 8. szakasz. Nem. Most itt hát nézem a hegyeket, friss levegő, miért kiabálnék vele? Hazaérsz, és... Hogy milyen életadó jelentősége van annak, hogy bővítjük a képet a reálishoz közelítve. Na most... Na, visszatértem ide... Mikor már ezt mind tudjuk, most már ti olyanok vagytok, akik tudjátok, milyen a kölcsönös neurotikus allergia. Van mindent, hogy mit mondott Gottman, hogy mit ne, hogy miért szoktuk mégis csinálni. Képzeljük el, hogy most már úgy mentek haza, hogy ezt az egészet tudjátok. Rájöttök, hogy mi a ti részetek. És este ugyanúgy megcsináljátok. Hát mi egy csapásra nem változunk meg. És a társatok ugyanúgy reagál. És megy tovább az őrület. Ám de... Itt vagy este, éjszaka fekszel az ágyadba, és nem dúcásan, hogy jó, téged nem érdekel velem, akkor engem se érdekel. Tulajdonképpen ezt nem szoktad csinálni, de égve hagyod a villanyt. És várod, hogy a férjed bejöjjön a hálószobába. Hát ezt pláne nem szoktad várni. Mit? Mi? Az a legjobb, ha addig elalszom, míg be nem jön. Akkor reggelig. De most várod őt, és bejön, és azt mondod neki, hogy hát nem könnyű megszólalni, hát tudjátok ilyenkor. Hát az összes forgatókönyvet most átírod. 20 éve nem csináltad ezt. Azt mondod, hát ezt jól elszúrtuk. És a férjed egyszer csak érzékeli, hogy ez most valami más. Látja a kislányt is. Hát ebben jók vagyunk. És itt egyszer csak elkezd valami épülni. Akkor egyszer csak te azt mondod, hát kaptál egy pozitív kapcsolati visszajelzést. Azt mondod, vártalak. Jó, hogy ébren vagy. Nehéz a változás. Kis kifli, nagy kifli. Jó, de én vagyok a kicsi. És hogy ez miért érdekes most? Mert ugyanis az őrület ugyanúgy megtörtént. Nem tudunk egy csapásra megváltozni. Hát az agyunkba 20 éve begyakoroltuk, hogy mi hogy. És gyerekkorból van a gyökere. Hát hogy ez? Hát nem így. De tulajdonképpen azzal, hogy elkezdtelek másképpen látni, és te is engem másképpen, elkezdtünk egy másfajta cselekvést belső késztetésből elindítani. Nem kellett külön kitalálni, belülről kedvet éreztünk hozzá. Magunk se értjük, hogy de éreztünk egy kedvet a gyöngétségre. És éreztem egy kedvet ahhoz, hogy úgy, na, hogy egy kicsit veled legyek most. Hát azt szoktam a legkevésbé akarni. De most éreztem, hogy tulajdonképpen jó is lenne, ha nem aludnál még. Nem is tudom, hogy ez hogy van, de jó lenne. Nem is tudom, mit akarnék csinálni, de... Mi az, ami alapvetően megváltozik? Két dolog. Az egyik, képesek vagyunk pozitív kapcsolati üzeneteket adni egymásnak. Nem a problémát oldottuk meg. Hát a gyerekkori elhanyagoltsággal csináltunk valamit? Semmit nem csináltunk vele. Gyerekkori bántalmazás terápiája elkezdődött? Semmit nem csináltunk vele. De megváltozott a kép, teret engedtem magamnak új érzésekre, gondolatokra, újfajta cselekvésre, és itt történik valami nagyon fontos. Elkezdünk magunktól pozitív kapcsolati üzeneteket adni, miközben tulajdonképpen ugyanazt csináltuk. És ez kezdi el hozni a változást. Nem az, hogy megváltoztattalak, nem is az, hogy most megváltoztam, hanem az, hogy magamban rátalálok arra, hogy pozitív kapcsolati üzenetet van kedvem adni. Hát hiszen, hát egy kislánynak most mit most mondjam, hogy menj, játszál. Hogy nem, ez nincs kedvem. Ahhoz van kedvem, egy kicsit nézzelek, és azt mondja, de szépen pörög a szoknyád. Nem, ez van kedvem. És ez azt jelenti, egy, pozitív kapcsolati üzenetek. Kettő, amit így hívnak, hogy most leülök mind a két székre, nem, erre ülök le. Az elsődleges érzéseim mik? Az elsődleges érzéseim nem változtak. Az elsődleges érzésem az, hogy amikor a feleségem elkezd kiabálni, megnyílik alattam egy verem, és kezdek zuhanni befelé. A nő elsődleges érzés az, amikor látja a férjét, hogy nem törődik vele, hogy legszívesebben megfojtaná. Valami olyan agresszív indulatot érzek, hogy nem is tudom kimondani.
Hát a magam alkotott képhez ez nem is fér bele. Mik a másodlagos érzéseim? A másodlagos érzéseim az, ezt elmondom a papnak is, meg egyszer voltam egy pszichológusnál, meg persze a két barátnőm, de ők kaptak sütit. Hogy elmondom, hogy tudod mi a legnagyobb baj? Hogy elvesztettem a reményt. Nem is az, hogy ennyire tele vagyok agresszióval, vagy hogy kezdek belehullani a nagy, sötét, fekete semmibe, hanem az, hogy hát szerintem ez a kapcsolat reménytelen. Ez nem az elsődleges érzésem, hanem a helyzetre vonatkozó másodlagos érzésem. Az elsődleges, amit ott akkor átélek. A másodlagos, ahogyan látom magamat, meg magunkat. Tulajdonképpen reményvesztett vagyok, tehetetlen, cselekvésképtelen, kiábrándult, erőtlen, hitehagyott. Ezek a másodlagos érzéseim. És a kapcsolatunkat egy pont után a másodlagos érzések jobban meghatározzák, mint az elsődlegesek. Mert azt a gyilkos indulatot 3 naponként 5 percre érzem. De a reményvesztettséget, az erőtlenséget, a tehetetlenséget, a kilátástalanságot, a kiábrándultságot már folyamatosan. Emlékeztek a rendszer szintű problémára? Egy pont után nem a probléma az, amit a bajt okozza, hanem az elégtelen megoldási kísérleteink. Megvan a mondat, amit próbáltam nektek üzenni, hogy azt ne felejtsétek el? Az alkoholbeteg személy nem abba hal bele 52 évesen, hogy az anyja elhanyagolta őt, hanem a rengeteg alkoholban. A megoldási kísérletébe fog belehalni, és nem a problémájába. Ezért, amikor a nő üvölt és a férfi menekül, valójában egy pont után már nem maga az üvöltés és nem maga a menekülés, hanem az, hogy kialakulnak az elsődleges érzések mellett állandósult másodlagos érzelmek. És ezek folyamatossá válnak. Mondjuk ez lehet a kilátástalanság, a reményvesztettség, akár lehet egy állandósult szorongás, mi valami. És azt mondjuk, hát így élek, 5-8-10 éve. És emiatt fogok elválni. Mert tanácstalan vagyok, tehetetlen, reményvesztett, kiábrándult és szorongok. És ezt nem akarok, egyszerűen nem akarok így élni. De amikor elkezdek, nézem, hogy ez hihetetlen most pont, hogy amikor elkezdem bővíteni a rólad alkotott képet, akkor egyszer csak belső késztetésből egy másfajta cselekvési mód elindul bennem magától, ez segít abban, hogy pozitív kapcsolati üzeneteket adjunk, miközben a problémát nem oldottuk meg. Csak a helyzetünket kezdjük el rendezni. Nem a problémát oldjuk meg. A helyzetünket kezdjük megváltoztatni. És mi történik? Hogy az elsődleges érzések köszönik szépen ugyanazok. Mert ez a nő, amíg él, neurotikus lesz arra, ha elhanyagolják. És ez a férfi, amíg él, gyűlölni fogja a bántalmazást. Akkor is, ha egy csodás, eredményes terápia után lesz, akkor is utálni fogja. Nem az elsődleges érzések változnak meg, hanem a másodlagosak. És egyszer csak az lesz bennünk, itt vagyunk az ágyban. Hát ugyanazt csináltuk. És érdekes módon most jól vagyunk. Jól vagyunk. Mert én vagyok most a nagy kifli, a férjem a kis kifli. Tulajdonképpen milyen jó. Jó. És az előző 6 mondat az azt jelenti, hogy van bennem remény, egy cselekvőképesség, van életkedv. És ami segít az életben, ezek a megváltozott másodlagos érzések vagy érzelmek.
Ezért mondta John Gottman, és ezt szoktuk félreérteni. És ez a zárás, látom. Ezért mondta John Gottman, 14 év alatt a párok 69%-a megoldhatatlan problémákat mutat. Megoldhatatlan problémák. De a 69%-ból nem válik el mind a 69. Mert vannak, akik együtt maradnak, és mi az ő titkuk? Hogy megtanulnak együtt élni megoldhatatlan problémákkal. És ezt szoktátok úgy hallani, hogy ez szörnyű. Úgy, hogy tovább marják egymást, kicsinálják, kikészítik, a reményvesztettségbe kell maradni, a szorongásba, a kilátástalanságba, a tehetetlenségbe. És nem erről van szó, hanem arról, amiről most 1 óra 15 percet beszéltem. Hogy ez a fiúcska gyűlölni fogja egy életen keresztül a bántalmazást, és ez a lányka pedig mindig haragudni fog az elhanyagolásra. Mindig érzékel lesz rá. Tehát nem megoldják a problémát, hanem megtanulnak együtt élni vele azáltal, hogy kibővítették a másikról, zárójel, a magukról alkotott képet. Mert ez a nő sosem gondolta azt, hogy ő egy bántalmazó. Soha. De most, hogy meghallgatta a férjét, és a férfi, aki egyszerűen csak szeret este meccset nézni, sosem gondolta, hogy egy krónikus elhanyagoló, aki ember számba se veszi a feleségét, hát ezt sose gondolta. De most kapott egy képet a feleségétől. És annyi igazság ezeknek a képeknek mindenképp van, hogy te így látsz engem. Ezért, amikor a másodlagos érzéseink megváltoznak, akkor, amikor megtanulunk együtt élni megoldhatatlan problémákkal, akkor az tulajdonképpen egy zseniálisan örömteli dolog. Abban nincs semmi keserűség, semmi önmagunk elárulása, semmi beletörődés, meg belenyugvás, meg pont az nincs benne. Csak nem ott is úgy változunk, ahogy azt az elején gondoltuk. Hát én ezt most befejeztem.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.